Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, ezt az egész napot. Magasztal a szívünk, hogy újra együtt lehetünk a te jelenlétedben, színed előtt. Köszönjük, hogy újra keresel, újra megszólítasz. Köszönjük, hogy újra tanítasz. Köszönjük, hogy megjelensz számunkra, mint csodálatos Úr, akihez tartozni fenséges és csodálatos ajándék. Kérünk téged, hogy áraszt ki ránk lelkedet, és kérjük, hogy hagyd legyen ez az este a te dicsőségedre, és mindnyájunk javára. Kérjük, tedd azt, és tégy velünk úgy, ahogyan jónak látod. Kérjük, hagyd legyen nyitott, és befogadó a szívünk, és hagyd legyen mássá az életünk. A te nagy nevedért kérjük. Amen. Ízlelgetjük újra ezt a csodálatos kijelentést, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. És ma este megint, ahogyan tegnap is, egy picit ennek az igének a fényéből induljunk tovább az üzenetben, a tartalomban, ahogyan Dávidot tovább vezette az Úr. Csodálkozzunk rá most először arra a viszonyra, amire utal ez a vallomás. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Mert hogyan hallottuk tegnap ezt, hogy az Úr és én, ez csodálatos ajándék, ha nem, egy ellenállást jelent, egy hatalmas szakadékot, távolságot, hanem egy csodálatos kapcsolatot, egy különös kapcsolatot, amelyet ebben a képben, ebben a hasonlatban tár elénk Isten igéje, hogy az Úr a mi pásztorunk, mi pedig az ő bárányai vagyunk. És ahogyan halljuk és figyeljük a bárányok és a pásztor közösségének a valóságát, és ennek a jelenvonásait felfedezhetjük, hogy ez egy olyan egzisztenciális közösség, ami elengedhetetlen a bárány számára. És ebben az is benne rejlik, hogy tulajdonképpen ez egy egyoldalú, bizonyos értelemben egyoldalú közösség. Egyoldalú sorsközösség, mert a bárányok sorsa, mindenestől a pásztor sorsa is, de a bárányok sorsa mindenestől a pásztoron múlik, miközben a pásztor sorsa nem múlik mindig, mindenképpen a bárányén. A bárány nem tudja megvédeni a pásztort, de a pásztor meg tudja védeni a bárányt. A pásztor tud létezni a bárány nélkül, de tulajdonképpen igazán a bárány nem tud létezni a pásztor nélkül. A bárány, ahogyan hallottuk tegnap, egy kiszolgáltatott, ráutalt lény, amelyik a pásztor életének, pásztor szeretetének, gondoskodásának, a pásztor jelenlétének a kedvezményezettje. És ha a pásztor vele van, akkor ugyan hallottuk és látjuk ebben a csodálatos zsoltárban, ha a pásztort követi, akkor friss, zöld, füves legelőre jut, nyugalmat talál, csendes, víz, friss vízből ihat, felüdülhet, megnyugodhat. Bár ahogyan hallottuk, megrögzött rabja ugyan a szokásainak, de a pásztor kivezeti ezekből a csapdákból, ezekből a veszélyes utakból, nem hagyja ugyanott, hanem tovább mozdítja, nem hagyja abban az állapotban, amikor levert, hanem kimozdítja, felüdíti, és vezeti jó úton, igaz új ösvényen. És ha belegondolunk eddig a képbe, talán tegnap éppen valaki mondta is ezt nekem, hogy olyan jó hallani, vagy felidézni ezt a képet magunk előtt, mert ez egy olyan idilli kép, olyan megragadó kép, hogy az ember szinte maga előtt látja a legelőt, a füves legelőt, és rajta ezeket a jól lakott és védett és oltalomban fejlődő bárányokat, hogy néha az ember úgy bele gondol ebbe, hogy vajon igaz ez a kép? Egészében ilyen idilli az élet? Ilyen valóságos ez, hogy ha valaki a pásztor nyájához tartozik, akkor ilyen módon él, ilyen csodálatos dolgokban van része, és csak ebben van része? Talán többen mondanák közöttünk is, mint ahogyan többen egy magyarázó szerint tulajdonképpen tiltakozást jelentenének be. Tiltakozást, mert kimondanák azt, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, dehogy nem. Rengeteg szükség van az életemben. Rengeteg nyomorúságot tapasztalok. Rengeteg hiányom van. Rengeteg bajjal küszködöm. Tele van az életem sötét pillanatokkal, órákkal, napokkal. Ez nem lehet valóságos, hogy nem szűkölködöm, hogy füves legelőkön legelek, hogy friss forrásvízből iszom, hogy a levertségből mindig kiemelnek, hogy igaz ösvényen vezetnek. Ez nem lehet ilyen idilli, ilyen csodálatos. Hiszen annyi hiány van az életünkben. Annyi mindent elmondhatnánk mi is, annyira nehéznek tűnik, hogyan lehetne ez a miénk. És lássuk meg most ebben a vallomásban, ebben a folytatásban, hogy milyen valóságos mégis, ami elénk kerül. Mennyire reális az, amit elénk kerül, hiszen a személyes vallomás, és ez a tartalom, amihez most értünk, egy forduló pont is egyben, nem egy földön kívüli valóságot tükröz, bár annak az erejét mutatja be, hanem a mi való világunk realitását tárja elénk. Mert Dávid konkrét fenyegetettségről ír. A jó pásztor vezette juh, a nyájhoz tartozó bárány, Dávid, azt mondja, olyan helyen jár, ami mindenestől félelmet, mindenestől aggódást kelt. A halál árnyékának völgyében jár. Lehetséges az, hogy ilyen helyen jár a bárány. Halál árnyékának völgyében. De hát, ha ott a pásztor, ha a jó pásztor vezeti, ha a jó pásztor az ő oltalma, hogy juthat akkor ilyen helyzetbe? hogy kerülhet a halál árnyékának völgyébe. Tudnunk kell, és szükséges tudni, érdemes tudni, hogy ott Izraelben akár konkrét helyet is jelöltek így, a halál árnyékának völgye, miközben ez egy általános dologra mutatott, olyan helyzetre, olyan helyre, így mondja ezt a héber eredeti szöveg, ahol olyan sűrű sötétség van, ahova már nem jut be a fény. Meredek, sziklás helyeken egy egészen szűk rész, egy olyan völgy, egy olyan szűk átjáró, ahova egyszerűen már nem jut be a nap fénye. Nem törik meg, és teljes sötétségben kell menni. De ezek a völgyek vezetnek át egyik területről a másikra, és a jó pásztor, az igazán jó pásztor tudja, hogy magasabb helyre, jobb legelőre, a nyájnak szükséges tápláltatásra ilyen utakon kell eljutni. Ott keleten, ott Izraelben a pásztorok ismerték ezt a helyet. Ismerte Dávid is ezt a helyet. Nem véletlenül mondja. Egy sűrű, sötét hely, ahol nincs kilátás, ahol egyáltalán nem lát az ember világosságot. És azt mondja Dávid, vannak ilyen pillanatai, ilyen pontjai az ember életének. Vannak ilyen pontjai az útnak, ahol a pásztor vezet minket. Nagyon nehéz itt végigmenni, és a nyáj csak a pásztor védelme alatt érezhette magát biztonságban. Ő ment elől, ő tudta, hogy honnan, hova vezet ez az út, és csak akkor jutottak át biztonságban a bárányok, ha követték, ha figyelték a szavát, és ha ezt a képet látjuk, ha érzékelték a veszélyét és a botját, amivel terelgette őket a sötétben. Mert ezek voltak a pásztor eszközei, a vessző és a bot. Ezek voltak szó szerint a támpontok, amelyen keresztül érzékelték a juhok a pásztor jelenlétét. Olyan volt, mint a pásztor kinyújtott keze, amelyel igazította, amelyel terelte, vezette, irányította a sötétben a bárányait. Ezzel a kinyújtott kézzel vigasztalta, ezzel a kinyújtott kézzel, ezekkel az eszközökkel segítette, ezekkel óvta és ezekkel vigasztalta a bárányait. Mert a kilátástalan helyzetben is volt a pásztor által kiút. Volt olyan út, amely kivezetett, átvezetett ezeken a hasadékokon, a sűrű, sötét völgyeken, a halál árnyékának völgyén. Nem olyan régen Krisztinának el kellett temetni egy olyan kiváló hegymászót, aki a barátaival egyszer egy olyan helyen mentek, valamelyik magas csúcshoz, ahol az elmondásuk szerint, feleség elmondása szerint konkrétan elneveztek egy helyet halál árnyéka völgyének. És hogy a mentek a hegymászó barátaival, az egyikük ebben a völgyben élet-halál mesdjére érkezett valóban, olyan módon majdnem elveszítette az életét, hogy egyetlen dolog tartotta csak meg, az összeköttetés, amivel összekötötték egymást, ugye ebben az együtt mászásban, egymásra figyelve, egymás biztonságát is biztosítva, így élte túl, ők húzták ki ebből a halálos völgyből, és így menekült meg a barátja, és élték át ezt a rendkívül veszélyes és élet-halál közeli élményt. És az a megrázó a történetben, ugye mondtam, hogy ezt a kiváló hegymászót el kellett temetni nem is olyan régen, mert aztán jött egy másik völgy, egy másik hely, egy másik sűrű, sötét helyzet, amikor egy halálos kór ezt a kiváló, erős, edzett férfit pillanatok alatt elvitte. És itt csak egyetlen mentő kötél, egyetlen mentő szeretet menthette őt, menthette volna őt a jó pásztor mentő szeretete, amelyik halál árnyékának, sőt a halálnak a valóságában sem enged elveszni. Csodálatos tudni azt, hogy van egy pásztor, aki a halál árnyékának völgyében is velünk van. Ezért mondja, ezért vallja ilyen csodálatosan Dávid, a halál árnyékának völgyében járok is, ha ott vagyok is, ha ez a halál közeli pillanat az enyém is, ha a halál rettentése ott van rajtam, nem félek. Nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Mert te velem vagy. Jézus Krisztus juhainak, Jézus Krisztus bárányainak, ő az egyetlen vigasztalásuk. Olyan csodálatosan mondja ezt a heidelbergi káténk, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével megváltott. Ez az én életemben egyetlen egy vigasztalásom. Testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban. Nem a magamé, hanem az ő tulajdona vagyok. Mert valóban a jó pásztor, ahogyan tegnap is említettem, mondtam már, él-hal a juhaiért. Ő a halál árnyékának völgyét nem csak megjárta, ő a halálba is elment értünk, hogy kimentsen bennünket az örök halálból. Ő a mi megmentőnk. És ő nem hagy a sűrű sötétben soha magunkra. Jelenléte, velünk léte az egyetlen kiút a félelmeinkből. Mert a hívő ember életútja, a hívő ember Krisztus követő életesen mentes ettől a halál közeli valóságtól, a halál árnyékának völgyétől. Dávid azt mondja, ha itt járok is, ha itt kell átmennem is, ha még ez a rettentés az életemet érinti is, hiszen ő pontosan tudta, mit jelent. Egész életében körbevette őt a halál árnyéka. De nem félek, ezt mondja, mert te velem vagy. Mert a jó pásztor jelenléte, szeretete, hűsége, megtartó hatalma, oltalmat, védelmet jelent, és kimenti, kivezeti őt a félelmeiből. A hely, ahol mi élünk, ahol mi járunk, ez az árnyékvilág, ez a halál árnyékának völgye. A hívő ember ezt tudja, és nem azt jelenti ezt, hogy ennek a keserűségében él, vagy éppen nem azt jelenti az előbb, ahogyan mondtam, hogy annak pusztán az idilli hangulatában jár, hogy zöld mező, friss folyó, friss patak, hanem annak a realitásában, hogy mind a kettő igaz. Az én pásztorommal, a jó pásztorral, csodálatos megelégítetésben, és az én pásztorommal a legnehezebb pillanatban is úgy élhetek, úgy lehetek közösségben, hogy nincs kitől, nincs mitől félnem. A hívő útja ezért nem egy idealizált kép, hanem a földi lét valóságos világát tükrözi ez a Zsoltár, azt a realitást, amiben jelen van a halál. Jelen van a félelem, a félelmet keltő valóság. Gondold el, mitől félsz? Mi minden tölthet el aggodalommal? És ha most elkezdenénk sorolni, bizonyára mindjárt el tudnánk mondani, azt gondolom, hogy mi minden töltött el félelemmel. Mennyi baj fenyegetett kívül és belül. Mennyi pillanatban éreztük a halál lehelletét az életünk körül, családban, munkánkban, környezetünkben. És mit mondunk? Miről teszünk vallomást? Miről teszünk bizonságot? Arról, hogy tele vagyunk félelemmel, arról, hogy tele vagyunk fenyegetettséggel, vagy arról, amit elmond Dávid. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Semmi bajtól se fél, mert vele van az Úr, és az Úr jelenléte megvigasztalja őt. Az Úr érintése megvigasztalja a szívét. Úgy végig gondoltam az életemet, most ahogyan tettük ezt a délőttökben is, akár az életutat, amit végigjártunk, családunk életét, saját életünket, hogy hányszor érkeztem én bizonyos értelemben holt ponthoz, ilyen a halál árnyéka völgyének valóságához. És nem is a személyes vallomásom a lényegi benne, hanem az, hogy milyen különös végig gondolni ezekben a pillanatokban, hogy tényleg mit ér, mit jelent az én hitem. Mit jelent, hogy nem vagyok egyedül. Mit jelent, hogy Jézus Krisztushoz tartozom. Az első ilyen élményem az volt, amikor nagypapámat elveszítettem. Nagyon kicsi voltam. Egyik nagypapám már nem élhetett, én őt nem ismerhettem, a háború végén meggyilkolták. A másik nagypapám diszidált, ővel sem találkozhattam, csak a születésem után nem sokkal, úgyhogy aztán súlyos betegség, rák elragadta őt is, nem sokat lehettünk együtt. Nagyon szerettem őt, és nagyon nem értettem, és nem is tudtam felfogni, mit jelent az ő elmenetele. Akkor gyermekként csak azon gondolkoztam, hogy valami olyan történt, hogy elment, és most nem tud többet jönni. Sokszor volt ilyen, hogy hosszú időt nem tudott jönni. Most nagyon hosszú időt nem tud jönni. De nem nagyon tudtam még feldolgozni, mit jelent. Mit jelent elveszíteni, elengedni valakit. Aztán emlékszem arra is, nem tételesen mindent sorolni szeretném, de egyik hadgyakorlatom idején emlékszem arra a halál közeli pillanatra, amikor kiküldtek engem a hadszíntéren, egy valódi, éles hadgyakorlaton a céltartományba, ahova lőttek az én társaim, és az ezredparancsnok nagyon komolyan és viccesen azt mondta, ha jól irányoztak, jól lőttek, akkor majd visszajövök. Ha nem, akkor nem. És akkor beleülve abba a harcjárműbe egyedül, akinek volt egy, vagy aminek volt egy sofőr, én ott ültem benne, mint rádiós, híradó, felderítő katona, akkor ott valahol úgy elszámoltam ezzel, 19 évesen, hogy Uram, ha dolgom van még a földön, akkor könyörülj rajtam, hozz vissza engem. Emlékszem annak a szorító érzésére, hogy ez nem játék. Ha megérkeznek ott a lövedékek, és engem is elérnek, akkor ott befejeződhet legalábbis a földi élet. Aztán emlékszem édesapám elvesztésére, hogy milyen volt, amikor a hírt kaptam, hogy ő meghalt. Emlékszem arra, és egyre sűrűbben emlékszem ezekre, egyre közelebbiek ezek, amikor a lelki szüleim elvesztésének a hírét, sok-sok előttem járó hívő lelkipásztornak, testvérnek a hírét kaptam. Nagyon közeli, egészen közeli, engem is lelkileg érintő halálesetek voltak ezek. Aztán legutóbb egy hónappal ezelőtt talán megrázó volt, hogy két hónappal ezelőtt az a hír, amikor fölhívott az egyik osztálytársam, hogy egy nap múlva lesz a egyik legjobb gimnáziumi barátom temetése. Megdöbbentő érzések ezek, belegondolni, hogy a saját korosztályom, a saját gimnáziumi osztálytársam ment el. Mennyire közel van a halál az emberi élethez. És belegondoltam abba is, hogy milyen megdöbbentő, és nem nagy számokat szeretnék mondani, de belegondoltam ebbe, hogy itt a fasorban körülbelül lelkipásztorként, mindnyájan, akik lelkipásztorként szolgálunk, legalább havi egy temetésen jelen vagyunk. Legalább havi egy temetésen, valamikor többen. Ez azt jelenti, hogy hetente biztos van egy temetés, de valamikor több átlagosan. Ez elég megrázó, ez azt jelenti az én életemben, hogy majdnem körülbelül 1500 temetésen volt, amióta szolgálok. 1500 koporsó, 1500-ból koporsó, vagy éppen hambak mellett kellett megállni. Gondoljatok bele ebbe, hogy ez mit jelent ott menni, és ott lenni emberek mellett egész közelségben. És most is egészen közel van hozzám, pénteken azért kell elmennem Budapestre, mert egy 19 éves fiút itt a gyülekezetünkben konfirmált, fiút, aki 2013-ban a 100 éves évfordulókor konfirmált, az én fiammal is sokakkal együtt a ti fiaitok, lányaitok közül, Erdei Karcsi fél év alatt elment, fél év alatt egy gyilkos kór, a legrizikósabb, legmagasabb rizikófaktorú vérrák vitte előtt közülünk. Nagyon nehéz készülni egy ilyen temetésre, halál árnyékának völgyében járni. És nagyon komolyan kell kimondanom előttetek, megvallom nektek, hogy semmi más nem ad reménységet a szívemben, semmi más nem ad esélyt arra, hogy szólni tudjak, mint amit elmond ez a Zsoltár. Hogy van valaki, aki a halálban is velünk van. Van valaki, aki legyőzte a halált. Van valaki, aki miatt nem kell félnem. Aki miatt nem kell félnünk. Az egyik temetés kapcsán, amikor kimentem a temetőbe, és a papi öltözőben ott váltottuk egymást, egy másik felekezethez tartozó pappal, akiről kiderült, hogy nem is felekezethez tartozó, de most ebben nem is mennék bele, hanem csak ilyen áll pap, ez az igazság, nem volt véletlen a kérdése sem. És elmondta nekem, hogy egy közszereplőnek a temetésén volt, egy közszereplő rokonának a temetésén, és mondta a nevét, ti is ismernétek, nem érdekes ez most, és mondta, hogy olyan nehéz valamit is mondani ilyenkor az embernek. És hogy ott hallgattam, és úgy megálltam mellette, úgy kifakadt a szívemből, hogy hát lehet, hogy sok mindent nem tudunk mondani, egyet azonban tudunk. Azt az evangéliumot hirdetni, ami betölti a szívünket. Nem is olyan nehéz nekünk elmondani. Mert ez egy örömhír. Jézus él, Jézus legyőzte a halált, és aki hisz ő benne, ha meghal is él. Aztán amikor kiderült, hogy ő ki is, akkor úgy összeszomorodott, összeszorult a szívem, és úgy értettem, hogy nem is olyan könnyű mit mondani. Mert mit mondunk? Mert mit mondunk, ha a halál árnyékának völgyében járnak mások? Mert mit mondunk, ha mi a halál árnyékának völgyében járunk? Dacolunk a halállal? Fölötte állunk? Legyőzzük? Odehogy? Semmi hatalmunk nincs rajta. Pillanatok alatt úrrá tud lenni rajtunk. De megvallhatjuk, hogy nem félek, mert van egy pásztorom. A pásztor, aki az életét adta a juhokért. A pásztor, aki belehalt abba a bűnbe, ami az én életem nyomorúsága, és ezért engem kimentett a halálból, és ezért még a halál sem veszteség, hanem nyereség lehet nekem, mert megérkezhetem hozzá, nem kell félnem. És belehasított a szívembe, amikor Péter Jézus Krisztus szavait hallva ellenállt annak az elé tárt képnek, amit Jézus elmondott, hogy elmenve Jeruzsálembe, minek kell történnie vele, emlékeztek, elmondja, a főpapoktól sokat kell szenvednie, meg kell öletnie, majd harmadnap fel kell támadnia, akkor megdöbbent, hogy Péter azzal a lendülettel, amivel az ő lelke, az ő védő, az ő mentő, úgymond szeretete megfogant, azt mondta, Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Olyan megrázó ezt végig gondolni, mert olyan sokszor ezt mi is kimondanánk, akár szeretteinkre, akár saját magunkra nézve. Ez nem történhet meg veled. Legfőképpen a szenvedés, legfőképpen a halál, ez nem történhet meg. Ilyen nem lehet, hogy a halál úrrá lesz rajtunk. Mit mond Jézus erre a megdöbbentő vallomásra, erre az úgy tűnő mentő gondolatra? Távozz tőlem, Sátán! Nem gondolsz csak az ember dolgaira, mert ennek meg kell történnie. Csak hogy Péter és mi is azért vagyunk szorongásban, azért vagyunk félelemben, azért vagyunk nyomorúságban, mert nem halljuk, mert nem értjük, mert ha lélek még nem támasztott fel, akkor nem ragadhatjuk meg a csodát, amit Jézus mond, fel kell támadnia. Mert nem csak a szenvedésnek kell megtörténnie, nem csak a halálnak kell megtörténnie, hanem meg kell történnie annak is, hogy legyőzi a halált. És ő legyőzte a halált, ő él, ő legyőzte a sötétséget. Ezért van nekünk is bizonyosságunk. De nagy nyomorúság, ha azt mondjuk, velem ez nem történhet meg. Istenem, Uram, ments meg ettől, ez velem nem eshet meg. Bármi megeshet velünk. Bármi megtörténhet velünk. Gondoljátok el, nem csak a halál árnyékának völgyében járhatunk, még a halálon is átmehetünk. Sőt, át fogunk menni a halálon. Lehet, hogy szenvedéssel, lehet, hogy fájdalommal, de Jézusért, Jézusban a jó pásztor halála, feltámadása, a mi feltámadásunknak is bizonyos záloga, meg kell történnie. Meg kell történnie. Mi sem fogunk ott maradni a halál martalékában. És amíg van dolgunk a földön, amíg az ő akarata arról rendelkezik, hogy még feljebb vigyen minket, mert lehet, hogy ezen a halál árnyékának völgyén, ezen a sötét hasadékon át lehet csak magasabb legelőkre érni, átvisz minket, és megmutatja nekünk, hogy a sötétben, a halálos sötétben is ő a mi világosságunk. Átvisz azért, hogy amikor megérkezünk, még magasabb szinten, még teljesebben higgyük, lássuk, valljuk, neki minden lehetséges. És ha elérkezünk oda, hogy már nem a halál völgyében, az árnyéka völgyében járunk, hanem a halálba fogunk járni, akkor sem kell félnünk semmi bajtól, mert Jézus Krisztus azt ígérte, aki hisz én bennem, ha meghal is, él, és aki él és hisz én bennem, soha örökké meg nem hal. Hiszed-e ezt? Mert ez a mi vigasztalásunk. Mi megvigasztalt emberek vagyunk. Mi nem a halál felé tartunk, ami Úrunk jön felénk. Mi adventben élünk, Jézus jön, Jézus győzött, Jézusé az élet. Adja meg a szívünkbe, hogy ne csak panaszaink, felháborodásaink, lázadozásaink legyenek, hogy velünk ez nem történhet meg, hanem bizonyosságunk, vallomásunk, hitvallásunk is. Ha a halál árnyékának völgyében járok, és nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod megvigasztal engem. Nekem a meghalás is nyereség, mert nekem az élet Krisztus. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem hagysz bennünket abban a hiszemben és abban a tévhitben, hogy itt a földön nem érhet bennünket veszedelem, nem járhatunk a halál árnyékának völgyében. Megmutatod, hogy a tieidnek, a téged követőknek is része van, része lesz ebben, de nem úgy, ahogyan azoknak, akik nem ismernek téged, mert te nem hagysz el bennünket egyetlen pillanatra sem. Nem csak a levertségünkből emelsz ki, a szomorúságból, hanem a halál árnyékának völgyében is megvigasztalsz. Mert tiéd a hatalom, tiéd az élet, tiéd a diadal. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy láthatunk téged, mint győztes urat, halál felett diadalat arató urat. És köszönjük, hogy te vagy a mi jó pásztorunk. És te vezetsz át azon a hasadékon is, ami sokszor szorító, félelmet keltő, sötétséggel teli szakadék, de feljebb visz, magasabbra emel. És köszönjük, ha velünk vagy, nem kell félnünk. Köszönjük, bármi ér, nem kell tartanunk attól. Nem kell félnünk semmi bajtól. Mert bár sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti őt az Úr. Te vagy ez az Úr, a szabadító. És köszönjük, hogy mi hozzád tartozhatunk. Téged követhetünk. Beléd vethetjük a bizalmunkat. Töltsd be a szívünket hálával, reménységgel, hittel. Hagyj legyünk adventben élő emberek, akik várunk téged, mert te jössz felénk, mert elérkezel. Már eljöttél, és eljössz. És köszönjük, hogy a halál pillanatában sem magunk leszünk, hanem te jössz értünk. Nem a halál ragad el, hanem te viszel haza, hogy ahol vagy, mi is ott legyünk. Köszönjük, hogy így láthatunk téged, és így láthatjuk a jövendőt. Töltsd be ezért hálával a szívünket, és add meg nekünk, hogy mások vigasztalására is lehessünk. Hiszen látod, hogy mennyi ember a haláltól való félelem gyötrelmében éli le az életét, és nem csak a halál árnyékának völgyében retteg, hanem mindig fél. Tele van félelemmel, mert nincs szeretet a szívében. Töltsd ki a szeretetedet a szívünkbe, a teljes szeretetet, amely kiűzi a félelmet. És áldj meg bennünket, hogy lehessünk ennek a szeretetnek eszközeivé, szolgáivá a körülöttünk lévők számára. Kérjük, hallgass meg, és maradj velünk. Amen.